Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a moszkvai látogatását követően levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének. Egy ukrán lap, a Jevropejska Pravda szerezte meg, állításuk szerint ezt. A miniszterelnök a levélben egyrészt leszögezte, hogy a látogatás alatt nem tett semmilyen javaslatot és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Unió nevében, és az ezzel ellentétes állítások alaptalanok. A levélben az áll, a kormányfő véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne megfontolni egy olyan tűzszünetet, amely nem szolgálna az ukrán erők rejtett átcsoportosítását és átszervezését. Emellett Moszkva kész a vélemény cserére a Kína és Brazília által felvetett békejavaslattal kapcsolatban is. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölt a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozsiak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán tárgyalnak róla holnap. Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írta Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az Európai Unió évente frissíti listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. A kínai elnök felszólította a nemzetközi közösséget és a nagyhatalmakat, hogy segítsenek megteremteni az ukrajnai háború enyhítéséhez szükséges feltételeket, elősegítve a Kijev és Moszkva közötti közvetlen párbeszéd újraindítását. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Xi Jinping erről az Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott pekingi találkozóján beszélt, ahol a két vezető a háborús helyzet enyhítésére tett békejavaslatokról tartott megbeszélést. Orbán Viktor szólt arról, a magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban. Kínából egyenesen az Egyesült Államokba ment a magyar miniszterelnök, Washingtonban ma kezdődik a NATO csúcs találkozó. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3%-kal csökkent. Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be, hívta fel a figyelmet az adatokra reagálva a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az olyan intézkedések, mint az online árfigyelő rendszer, élén kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült, összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, előzőleg a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben áprilistól bevezette a naparányos számlázási rendszert. Új vidékfejlesztési pályázati felhívás jelent meg 1 milliárd 600 millió forint keretösszeggel, jelentette be a mezőgazdaságért is felelős államtitkár. Ez a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára biztosít lehetőséget értékteremtő tevékenység végzésére, a mezőgazdasághoz kapcsolódóan, ismertette Feldman Zsolt. Mások mellett az Agrárminisztérium szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott, jelentette be a szaktárca. Hangsúlyozták, minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészetet, amelyet jelentősen sújtanak az Unióba érkező ázsiai importméz hatásai. Emelkedtek a közlekedési szabálysértések esetén kirót pénzbírságok összegei. Ha például jogtalanul használja valaki a mozgáskorlátozott várakozó helyet, akár 156 ezer forintos büntetést is kaphat érte. Az érvénytelen lejárt műszaki után fizetendő büntetés attól függ, hogy mikor jártak le a papírok. Az összeg 31 ezertől 93 600 forintig is terjedhet. Megduplázza a kormány a NAV által kiszabható pénzbüntetési tételeket augusztus 1-től, vette észre a hvg.hu a legfrissebb magyar közlönyben. A sima mulasztási bírság tetőértéke természetes személyek esetében az eddigi 200 ezerről 400 ezer forintra ugrik. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 20, napközben aztán 35-36 fok körül alakul, a kánikula tehát fokozódik. Híreinket hallották.
Reklám.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza. Kedves hallgatóink! A mai adás első felében a két éve kiépített bátortanösvény első hivatalos bejárásáról szóló riportunkat hallják. Tikovics Ernő beszélgetőtársa Klein Dávid, a Kaptárkő Egyesület elnökségi tagja. A 2022. május 31-i adásunk ismétlése hangzik el.
A bátori tanösvény első bejárásán vagyunk. Miért kívánkozott ide egy tanösvény?
Ez jó kérdés, hogy miért kívánkozott ide. A kiindulási pont az volt, hogy nagyon ritka vagy egyedi föltani értékeket is lehet találni itt a területen. Amellett ugye, hogy egy átmeneti tájon vagyunk, amelyet nagyon érdekes a területnek a táj kultúrtörténete, a táj gazdálkodás, itt az erdei legeltetéstől kezdve a hagyásfás legelőkön át sok mindent lehetne itt említeni. Azt lehet mondani, hogy már Palócföldhöz csatolja ezt a vidéket, ugye Palócföld is, hogy ez a tipikus, ez az erdei erdőlés, az erdei élet, az erdő javainak a kihasználása az jelentős volt.
És ez az átmenetiség, ez miben mutatkozik meg?
Föltanilag, itt vagyunk a Bükknek a nyugati csücskénél. A jobb oldal, itt a nagy oldal egy júrakorú agyagpalákból épül fel, majd hirtelen ugrunk egy 130 millió évet, és bal oldalt a dombvidék pedig miocénkori tengeri üledékből. És hát az átmenetiség jobb oldalt, ami föltanilag a Bükk, azt területet erdők foglalják el, bal oldalt, a nyugati oldalon pedig legelők, kaszállók, és hát szomszéd faluban már beerdősödött hagyásfás legelők, ami nagyon jellemző volt erre a vidékre.
Hogyan jelöltétek ki az utat? Miket fűztetek fölre?
Elsősorban a helyi kultúrtörténeti látnivalókat, illetve a természeti értékeket.
Talán ez egy kevésbé ismert része a turisták által ennek a köztes vidéknek.
Hát igen, köztes vidék, mert ugye a Bükk tele van turistútakkal, tőlünk nyugatra a Mátra tele van turistútakkal, de itt közte, hát itt visz hát a szomszédba az országos kék túra, de azon kívül azt lehet mondani, egy ilyen fehér folt, tehát semmilyen turistunk nem volt. Majd itt álljunk meg.
Hova érkeztünk? Ez a második állomás?
Igen. Na, itt vagyunk a második állomásponton. Itt, ha lenéztek, alattunk itt a falu, itt van ez a kaszálló, ami hát elsősorban az élőhely és az élővilág szempontjából egy értékes terület. Észak-Magyarország legnagyobb haris állománya az itt található. Ugye a haris az szereti ezeket a kaszállókat, ellenben költeni a patakparti magaskúrós területeken szeret. Hát itt megtalálja mind a kettőt. A latineva Krex Krex, hát ezt azért emelem ki, mert a hangját sokkal ezt a Krex-szerű hangot, tehát olyan, mint egy ilyen egy ilyen reszelős hang, hát a latineva egy ilyen hangutánzó név, azt sokat lehet hallani amúgy itt-ott, vagy hallottátok is már lehet, de meglátni azért elég ritkán lehet. Illetve hát itt a legelőn élnek olyan más madárfajok, amik tipikusan az állattartáshoz kötetőek. Kisbátor tanya, majd mindjárt látni fogjuk a kanyarból, az amúgy egy középkorban egy önálló kis település volt. Az állattartó telep miatt, amióta megjelentek az állatok újra, azóta vannak újra például búbos bankák, amit tipikusan az állattartó telepekhez köthető gyurgyalagok, sőt, 2 éve újra úgy néz ki, hogy talán visszatelepedett a szalakóta, ami hát elsősorban például délhevesi füves puszták tájvédelmi körzetben találhattok elég sokat, vagy láthattok el, és ott az egy kék madár, szintén azért az állattartáshoz kapcsolódik a jelenléte. Na, hát itt alattunk ezek a kaszállók vannak. A Nemzeti Park az most egyezkedik a tulajdonosokkal itt a kaszálási idő kapcsán, ugye a harisnak az a legfontosabb, hogy ne túl korán kaszálják le. Na, hát ennyi, menjünk tovább.
Folytatjuk tovább az utat. Hány kilométer hosszú a tanösvény?
Hát ez 8,6 kilométer hosszú egész pontosan, tehát nincs egész 9 kilométer.
Akkor ez akár, hogy látjuk, jöttek is családosoknak is bejárható.
Ja, a családosoknak abszolút ajánlott. A út 89%-a az egy nagyon könnyen járható terepen visz. Az utolsó szakasz az, ami kicsit nehezebb erdei terep, de mint látod, itt is egy dózer úton megyünk, ami nem utolsó sorban egy középkori volt kereskedelmi út. Tehát a középkor óta járják ezt az utat, ahol most járunk. Itt ugyanis fönt a hegytetőn a kereskedelmi út, ami Egerből ment Losonc Kassa fele. Előttünk egy heggyel elágazott, ugye a kassai, a keleti ága, az ment le Szarvaskő fele. Itt, ami most járunk, ez Losonc irányába, és felvidék fele nyitotta meg itt a kereskedelmi utat. Igen, Hajcsárok útja, mai napig is ez a neve a térképen, és tényleg ilyen néven szerepel, hogy Hajcsárok útja, de hát most itt taposol egy 1000 éves utat.
A madarakról már beszéltél, milyen egyéb állatok láthatók itt legalább az ismertető táblákon?
Hát itt, ahogy jövünk mellettünk, pont mondtam, tarajos gőte, petyes gőte, erdei békák, ha már a hüllőknél és kétértőeknél tartunk, illetve majd mindjárt a játbukunk a hegyen a túloldat a vízvölgyébe. Van egy helyileg jelentősebb vízfolyás, és tényleg azért a kétértőeknek, illetve védett halaknak, mint a kövicsík, illetve hát hatalmas, szép keskerákat lehet fogdosni a patakból, tehát hogy azért úgy van élő világ ennek a folyóvíznek.
Dinoszauruszos állomáshoz érkeztünk.
Ez a földtani múltról szól, milyen megdöbbentő, hogy az ember az erdő, és ezt is ilyen dinoszaurusszal szembesül. Gyerekek nagyon szokták élvezni amúgy. Az erdő közepén itt a dinoszaurusz, hát volt még egy ilyen ötletünk, hogy kéne valami felfújhatós nagy gumidinoszaurusz szerezni, és akkor mit tudom, hogy berakni a völgybe, hogy... Na, itt vagyunk a 3-as állomáspontnál. Ugye lehet sokak számára megdöbbent, hogy gyalogolunk itt ebbe a tölgyes, gyertyános erdőbe. Azt egyszer csak szembe jön egy ilyen tengeri ittiosaurus. Pont így mondtam, hogy ezt kicsit azért is raktuk ki ekkorával, a gyerekek nagyon szokott tetszeni, hogy mit keresett egy dinoszaurusz. Hát ez a földtörténeti múltjáról szól a területnek. A Jura kor kezdetén ez a terület, tehát vissza kell mennünk az időbe azért egy 160-180 millió évet, amikor ez a területet tenger borította, és a kontinens lemez szegélyeknek a határán helyezkedett el, és elindult egy tengeri óceáni medencének a kinyílása, illetve hát a kialakulása, oly módon, mint most az Atlanti hátságnál látható, ahol Európa és Amerika távolodik egymástól. Középen ugye az Atlanti hátságnál budjanak fel a tenger mélyén, a mélytengeri vulkanizmus során azok a párnalávák, amiket itt is láthatunk. Itt is ugyanez a folyamat zajlott le, hát ugye ugyanez zajlik le a mai nap például a Vörös-tenger területén. Hát éppen most egy óceán fenekén állunk, ami a 3-4 ezer méter mély volt. A mélységére lehet következtetni a nagyon sok lerakodott kovapala, hát erről majd a nagykűnél ott beszélek, a kova moszatoknak a vázaiból, és az abból kialakult vastag kovapala kőzetrétegből. Viszont a tenger mélyén emellett ugye lezajlott az a mély tengeri vulkanizmus, akárcsak most az Atlanti átság területén, ez a Higan folyó bazaltláva, mély tengeri bazaltláva a felszínre bukkant, találkozott a hideg óceán hideg vizével, hirtelen meg is szilárdult, és ilyen párna alakú budjanások jöttek össze belőle, megkövült ilyen budjanások, mondhatjuk így is, igazából nincs is rá jobb magyar szó. Ezeket szarvaskőnél nagyon szépen lehet látni, illetve itt, hogy jöttünk végig az út mellett, itt az útbevágás, illetve mellette volt egy kisebb kőbánya annak a területén. Na és hát amellett, hogy itt volt egy ilyen mélytengeri vulkanizmus, a tenger mélyén azért ugye ebbe az időbe, főleg a világtengerek élővilága, hát így hemzsegett az élet benne, és lábasfejűek, a nautiluszok, a legismertebb mai leszármazottai, illetve hát mindenféle vízi dinoszauruszok éldegéltek ebbe a világóceánba, vagy ebbe a kinyíló óceánba, és hát a tábla is ezt mutatja be. De ami viszont nagyon jellemző volt, itt ezek a lábas fejű, vagy fejlábú más néven élő lények, amit, mint mondtam, a nautiluszok a utolsó túlélői ennek a kornak, hát akkor nagyon nagy mennyiségben népesítették be a világtengereket. Nautiluszok, trilobiták, ezek a háromkari jősrák, az lehet, hogy ismert még másoknak is. Úgyhogy hát itt hemzsegett az élet. Csak hát azért azt is képzeljétek hozzá, hogy most éppen 3-4 ezer méter mélyen állunk a óceán fenekén. Azóta azért kicsit megváltozott, hál' Istennek, itt a természeti környezet. Na hát röviden ennyi.
Összesen 11 állomás van. Az a következő már itt is van.
Igen, itt közel került. Na, akkor itt vagyunk ennél az állomáspontnál. Már az előbb, itt amit be is vezettem, hogy egy régi történelmi úton járunk. Itt vitt föl Bátor, Heves Aranyos irányából, és egész Pósvár, ami, hát módon ott van a Pétervásár alatt a Tarna völgyében. A kereskedelmi út itt vezetett föl a hegygerincre, és a hegygerincen futott az a kereskedelmi út, mert mondom, hogy Losonc és a felvidék irányában nyitott itt kereskedelmi kapukat. Elég jelentős volt ez a kereskedelmi út, olyan szinten, hogy fölöttünk itt a hegytetőn, ha tovább mennénk, a tanúsvény azt most nem érinti, de Csárda hegynek, illetve Csárda helynek hívják. Volt is egy csárda, most az erdő tök közepe, de hát annak idején itt vitt a főútvonal. Tehát az, amit az M3-as mellett nyitna valaki most egy éttermet, hát nyilván annak idején is megérte, és hát azért nem kevésbé illusztri személyiségek fordultak meg itt, mint Vidrócki. Vidróckiról mindenki úgy tartja, jó, mátrai betyár volt, utolsó 3 évét éltem úgy a Mátrába, Bükki, Mólos Béli származású volt. Itt, ha átmennénk a hegyeken keresztül, kb. Egy óra sét alatt Mólos Bélibe érnénk. Úgy lett betyár, hogy elvitték a császári hadseregbe a fiatalokat, ha akartak, hanem. Aztán neki ott volt a kisebb aférjai, fogdába rakták Egerbe, és hát úgy gondolta, hogy akkor jobb lesz megszökni, és ki is jött ide a Bükkvidékre betyárkodni. És hát mondom, hogy ebbe a csárdába itt mulatta az időt. Amúgy a néprajzi gyűjtések szerint több sztori is van lóra. Egyszer őt elkapták, az pont Bátorba történt, hát nagyon szerette azért a nőket is, és a nők is szerették őt, hát ugye ő volt a kora celebje. És nagyon szerették, és hát ugye az volt itt a probléma, hogy benézett egy esküvőre, csak hát a éjféli menyeske tánc után a lányzó lelépett vele egy rövid órára. Hát ezt nehezdelte a vőlegény, vagy akkor már fiatal férj, úgyhogy fejbe is vágta egy baltával, és így kapták el. Ennek köszönhetően nagyon utálta a bátoriakat, hozzá kell tegyem. Az egyházi káptalantól egyszer elhajtott 300 darab birkát. Ott az első állomáspont volt, és meséltem, ez volt a volt káptalani épület, az volt a káptalani birtokközpont. Onnan elhajtottak 300 darab birkát. Hát egészen a szomszéd falu határáig, amit mai nap is úgy hívnak, hogy báránysütő, odáig sikerült elhajtani. De hát mit kezdjen az ember 300 darab birkával, azért hogy ez úgy elég feltűnő. Egy hatalmas nyáj. Így aztán fogták, leülték az egészet, csináltak egy hatalmas birkasült partit, amire meghívták az összes falu népét, kivéve a bátoriakat, mert ő ezt nehezményezte, hogy őt fejbe vágták fejszével itt a mennyasztal szöktetés miatt. Hát ezt mondja a legenda. Hozzá kell tenni az, hogy itt a betyárvilág elég sokáig tartott. Érdekes, hogy találtuk egy cikket itt a 20-as évekből, hogy még simán itt ezt a régi kereskedelmi utat használták. Na erről mindjárt mondok néhány szót, a bátoriak így jártak az egri vására. És hát bizony a vásárba befele árul, vagy a vásárból hazafele árul. Néha ezt-azt azért úgy meglovasítottak. Itt éppen egy disznólopásról van szó ebbe a korabeli, a Heves megyei hírlap elődje, egri újság, nem is tudom, mi volt a címe, vagy a neve, abból került ez így elő. Na, tehát a másik az, hogy a bátoriak hogyan jártak a vásárba, illetve bátor Heves aranyos térsége. Ezen az úton feljöttek. Itt mögöttünk már sajnos be vannak szakadva, de itt források találhatók, illetve egy nagyon kis vizes élőhely. Ez volt az utolsó forrás, ahol még az állatokat meg tudták itatni, de ennek az volt a jelentősége, hogy ha ők vasárnap vásárba akartak menni, akkor szombaton a megpakolt szekeret felhúzták, az a következő állomásponton lesz. Felhúzták ide a hegytetőre, ez a szekerálló, azóta is az a neve. Ott hagyták a szekereket, megpakolva, lebaktattak, hát elsősorban ökrös szekerek voltak, lebaktattak az ökrökkel, majd másnap hajnalban fölkeltek, és a kipihent állatokkal felsétáltak ide súly nélkül, becsatolták a szekerek elé, és az út Egerig a Ráczhegyen keresztül jön be, ma a Kék keresztúr is tehet is visz rajta, végig a hegygerincen visz, enyhén lejt, tehát nincsenek benne nagy emelkedők. És ők szépen kipihent állatokkal érkeztek mindig az egri piacra, ennek köszönhetően, hogy ilyenek voltak a természeti adottságok, hogy előző este felvitték a hegytetőre, van tovább csak lefel kellett menni, és a jószágok is kipihent érkeztek a piacra, hát mondjuk ennek akkor volt jelentőség, hogy el akarták adni azt az állatot. Na és itt van amúgy a táblán egy régi térkép, ez az első katonai felmérés 1700-as évek végéről, ahol az látható, hogy hát igen, bátort itt a hegygerincen, igen, itt van bátor, és itt van végig a régi kereskedelmi út, itt fut Egerből, valahol itt van Eger, és jelöl is a térkép a csárdát még. Meg volt, hát egy-két ilyen faragott követ amúgy lehet még mai nap is találni a helyén. Meg a pincének a beszakadt nyomát, egy ilyen mélyedést a hegytetőn.
11 állomása van a bátori tanösvénynek, aki elég öreg, annak talán a plakátok jutnak az ismertető táblákról az eszébe, és akkor rögtön a Kemény kalap és krumpli orr című film. Mit üzensz a gyerekeknek?
A dinoszauruszok a mai nap is itt vannak közöttünk.
Az elmúlt percekben a Heves megyei bátorból induló és oda-vissza érkező tanösvényről Klein Dávidot, a Kaptárkő Egyesület elnökségi tagját hallották. A tanösvény 11 állomása közül csak néhányat mutattunk be. A többi arra vár, hogy önök fedezzék fel, akár kisgyermekeikkel együtt. Jó kirándulást kívánok!
Thank you.
Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 40. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Március 15. Még Kapule doktoron is kokárda virít. Nemigen érti, hogy mi ez, de örül neki. Mai célunk Nordhor, kis település sivatagi környezetben. A nemzeti színű szalagokkal díszített Toyoták most már végleg elkanyarodnak a Rudolf-tótól. Kelet felé tartunk. Kő és kavics, agyag és homok mindenütt. Időnként hatalmas csupasziklák, elszórtan csenevész akáciák. Vízünk már alig van. A vízhűtés módja a következő. A kulacsra egy nedves zoknit húzunk, és kilógatjuk az ablakon. A menetszélben párógó víz jól hűti a kulacsot. Sajnos a zokni hamar megszárad, s ekkor két megoldás kínálkozik. Vagy újra és újra megnedvesítjük, s akkor csak hamar elfogy a vízünk, s az egész hűtési procedúra értelmét veszti, vagy hagyjuk a fenébe az egészet, s marad némi meleg vízünk. Ősi karavánúton haladunk. Nagy ritkán pásztorokkal találkozunk, meg gazella csoportokkal. Nordhor közvetlen közelében hatalmas trucc csapat tűnik fel, több száz madár rohan a mindent beburkoló porfelhőben. Felkeressük Nordhor német vezetésű katolikus misszióját. A szívélyes Herman atya üvegkancsóban valódi, friss, jóízű és hideg vízzel fogad. Sosem hittük volna, hogy vízből ennyit lehet inni. Táborhelyén közel van az atyaházához, s a mosdóban néha meleg víz folyik. A misszió hatalmas területen nyújtózik el. Itt van az atyaházán kívül a két apácalak helye, a templom, a közösségi ház, az iskola, a vendégházak, a fürdőház és egy sereg kisegítő épület. A település lakosainak nagy része mohamedán. A falu közepén jókora mecset emelkedik, és a főtéren gugoló, szakállas, turbános, pipázó, léhűtő férfiak is a mohamedán közösségek megszokott képét mutatják. Mégis ügyes-bajos dolgaikkal a missziót keresik fel. Teleki nagyon elmarasztaló véleménnyel volt a missziókról. Szerinte ott lopni, hazudni és lustálkodni tanítják meg a feketéket. Hogy akkoriban így volt-e, ki tudja? Ma egészen más a helyzet. A civilizációtól távol eső helyeken a misszió biztos pont, ahol ellátják a betegeket, foglalkoznak a gyerekekkel és segítenek a felnőtt lakosságon. A két néprajzos, Misi és Géza, strucc tojásokat vásároltak a faluban. Most azt állítják, hogy ezek néprajzi tárgyak, s nem a zoológust illetik. Ezen egy ideig elvitatkozunk. Este levágom a szakállam nagyobb részét, kecske szakállam marad, de úgy látom, ez sem sokáig. Mikor tükörbe nézek, magam is megrémülök, napégette megfáradt, lesoványodott Mephisto. Éjszaka úgy alszunk, mint a bunda. Mindenki fáradt, a már hosszú, napok óta tartó hőség és forró szél kimerítette a csapatot. Március 16. Át a Csálbi sivatagon, ez valódi sivatag, ahogy az utca ember elképzeli. Óriási, sima felületű agyagmezők, később homok, majd kavics és kősivatag. Az utat alig látható keréknyomok jelzik. Élet itt is van. A kövek alól bogarak kerülnek elő, illetve nem is közvetlenül a kő alatt lapulnak meg, hanem onnét még mély, függőleges tárnátásnak, és annak a fenekén várják az éjszakát. Csak akkor jönnek elő, a sivatagban nappal szinte semmi sem mozog. A sivatag délidőben izzik. A levegő remeg, amerre nézünk délibáb. Ami meg valóban ott van, annak a tükörképét is látjuk. Az alig 1000 méterre feltűnő dombok megkettőződnek. Jön szemben egy teve karaván, hosszú sorban baktató tevék, mellettük lándzsás emberek, s a tükörképben ember és állat a fején áll, lábaikkal az ég felé rugdalnak. Safit majdnem elveszítjük. Kitesszük az agyagsivatagban, hogy az elrobogó terepjárókat filmezze, s utána hiába fordulunk a három Toyotával, hiába rohangálunk fel-le, nyomát sem lejjük. Látunk ugyan sok egyebet, de a tevék, a fák, a hegyek és az erdők egyre csak hátrálnak, mind délibáb. Később Safi elmondja, hogy hátborzongató látvány volt, amit körötte forgolódtunk, de mintha láthatatlan lenne, észre sem vettük. Megállunk egy éneklőkútnál. Felül elég tágas, kör alakú nyílás lefele fokozatosan szűkül. Emberek állnak egymás felett. Jobb kezükben felfelé adogatják a teli vödröket, a ballal lefelé az üreseket. Közben pedig énekelnek. Ezért éneklő a kút. Melankolikus, vontatott ritmusú munkadal. A vödröket viszont szaporán adogatják. Keményen dolgoznak. A kút körül szamarak, tevék és a gazdáik ordítanak, a tehenek bőgnek, a birkák bégetnek és a kecskék mekegnek. A harcosok dárdáikra támaszkodva vigyázzák a környéket, az asszonyok csecsemőiket szoptatják. Újabb és újabb csoportok érkeznek, lemálháznak, mások meg most indulnak. A fák alatt nagy bográcsokban főznek, erős illat, por és a színes ruhák forgataga kavarog a szélben. Safi filmezne, de nem lehet. A dárdák élesek, és a dühös öregek már a kövekért nyúlnak. A távolból lassanként kibontakozik a Marsabit-hegy. Maga a csoda. A világ egyik legszárazabb sivatagából emelkedik ki, a majdnem 1000 méter magas vulkánikus hegy, amelyen források és erdők vannak, és az elsivatagosodott környezetből ide menekülnek az állatok. Valaha itt élt Ahmed, az elefánt király, akit Kenyatta elnök személyes védelem alá helyezett, hogy megvédje a vadorzóktól. Az öregségtől azonban az elnöki dekrétum sem óvta meg, és most a Nairobi Nemzeti Múzeumban áll a csontváza. Hatalmas agyarai a földig érnek. Erről a prehisztorikus időket idéző elefántról brit filmesek készítettek egy nagyszerű természetfilmet. Egy éjszakára a városka kopott, koszos szállodájában maradunk. Sötétedéskor gyanús alakok kószálnak, rángatják a kocsik ajtajait. Egyikük kap egyet a fejére a pangalapjával, erre egy ideig nyugalom lesz. A Highway Hotel éppen olyan, mint az egész település. Víz nincs, áram nincs, piszok és patkány van. A földszinten kókat mohamedán feketék szopogatják a kólájukat, az emeleti étteremben fehérek hangos csapata sörözik. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció állománya langyos sörrel igyekszik felejteni az éppen, hogy legyűrt vacsora emlékét. A kecskesült helyi receptje. Kézigránátot az olba, cafatok összeszedendők, hideg olajban megmártandók, majd a sörtől elbutult fehéreknek feltállalandók. Füst, bűz, kiömlött erjedt sör, benne döglött százlábúak és részek feketék. Inkább megyünk aludni. Éjszaka dübörgés, visítozás, az aszkari fültépően sípol, már az ajtónk előtt kiáltoznak, de egy szót sem értünk. Tűz van, meneküljünk, mert bennégünk, gyorsan, fussunk, gyorsan. Kapu lebukik be az ajtón arcán széles mosollyal. Ha valami nagy baj van, mindig vigyorog. Felszerelésem, fotóládáim bent vannak a szobában. Most aggathatom őket magamra, járni is alig tudok. A folyosón Safiba ütközöm, ő meg a dögnehéz ládákat vonszolja. Béla már rég lent áll a kocsiknál az összes motyójával, de pizsamában. Teljes az űrzavar. Sípoló aszkari érkezik, lefújja az egészet. Nem is volt tűz, csak az esti kecske maradéka égett oda, és nem is a szállóban, hanem a szomszéd házban. Azt már nem is kérdezzük, hogy került a mi kecskénk a szomszédokhoz. Káronkodva mászunk vissza a szobáinkba. Jó idő eltelik, mire valakinek eszébe jut. Hát Bérus hol van? Lent áll, pizsamában, várja a tűzvészt.
Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 40. részét hallották. Felolvasta Szívós Győző. Az erdő fohásza mára véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Fehér József nevében is. Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 6. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Don Toninho Bello, korunk asszonya, Mária. Mária a kenyérasszonya. Pólyába takarta és jászolba fektette. Néhány soron belül három ízben jelenik meg Lukácsnál ez a szó, hogy jászol. Ismerve az evangélistát és stílusát is, ez mindenképpen gondolkodóba ejti az olvasót. Alig ha férhet kétség ahhoz, hogy Lukács, szinte festőként, Máriának azt a tevékenységét állítja középpontba, amit az étkezéshez színültig rakja az üres kosarat. Érdemes tovább gondolni. Amennyiben a jászol, a vájú valóban arra használatos, hogy állatok eledelét tegyék bele, adódik a magyarázat, hogy Lukács már Jézus földi létének első pillanatától fogva, mint a világ étkét, a világ kenyerét állítja őt elénk. Szinte látjuk az állatoknak szalmából készített almot, fölötte a búzalisztből sütött lepényt, míg a jászolban, akár hófehér konyharuhában rejtetten, pólyába tekerve az élő, égből alászállott kenyeret. A jászol, mint szentségház előtt, úgy állott Mária, mint a pék, aki a kenyeret gyúrta. Mária már kezdettől fölismerte szerepét, amikor a gondviselés az otthonától oly távol eső helyre, Betlehembe vezérelte, kijelölve számára a helyet, ahol gyermekét világra fogja hozni, Betlehemet, ami annyit jelent, a kenyérháza. Mária már kezdettől fölismerte szerepét, amikor a gondviselés az otthonától oly távol eső helyre, Betlehembe vezérelte, kijelölve számára a helyet, ahol gyermekét világra fogja hozni, Betlehemet, ami annyit jelent, a kenyérháza. Azon az éjszakán tehát Mária révén kenyeres kosárrá lesz ama nevezetes jászol, ezzel profetikusan előrevetítve Krisztusnak az árulás estjén megfogalmazott meghívását, amellyel az egész teremtett világhoz fordult. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Mária tartja tehát a kenyeret, de ennek korántsem csak spirituális jelentése van. Torzítanánk a képet, ha hallgatnánk a családja betevő falatjáért aggódó Máriáról, aki bizonyára kénytelen volt nap-nap után megküzdeni a kenyérért, s talán keserves sírásra is fagadt, valahányszor nem sikerült ellátni övéit. Akár csak névrokona egy másik Mária, az a szegény asszony, aki itt él közöttünk düledező kunyhójában, egy fészek alja kisgyermekkel, munkanélküli férjével, olyan nyomorban, hogy fizetésképtelensége miatt az alapvető élelmiszereket sem képes már beszerezni. Alig hanem Jézus is felismerte olykor anyja tekintetében a kenyérhiány rettenetét, és a szinte önkívületi újongó boldogságot, amikor omlós, meleg búzalepény hintette morzsáival az asztalterítőt. Az evangéliumban ezért találunk utalást a kenyér ünneplésére, amelyet Jézus szétoszt és megsokszoroz, hogy a kézről kézre adott falat csillapítsa a földön gubbasztó, nincstelen sokaság éjségét, és végül a csoda maradéka 12 kosarat tölthessen meg. Ezért foglalta Jézus az atyához forduló imádsága középpontjába a mindennapi kenyérre vonatkozó kérést, és ösztökél bennünket, hogy édesanyjához könyörögve kérjük közbenjárását, a javak igazságos elosztásának kegyelméért, azért, hogy népe egyetlen fiának se kelljen éhen maradnia. Szűz Mária, a kenyérasszonya! Ki volna megmondhatója, hányszor kényszerültél megízlelni a nélkülözők étkét a názáreti házban, miközben teljes erődet arra fordítottad, hogy semmiben se szenvedjen hiányt az Isten fia. Mint a földön élt valahány övéiért aggódó és őket a nyomortól megóvni kívánó anya, kész voltál a legnehezebb munkák terhét magadra venni, hogy Jézus ne nélkülözzön, hogy teli tányért tehessél eléje, és köntösöd zsebében mindig legyen számára, ha más nem, egy marékra való édes füge. Verejték árán szerzett kenyér tehát a tiéd, küzdelemnek, nem pedig a járandóságnak gyümölcse. S mi mást mondhatnánk Józsefről, aki ácsúny helyében bizonnyal elégedetten simított végig utolszor egy-egy kézpadot, hogy azután egy zsák búzára cserélhesse el. S a kenyérsütés napján, amikor a frissen sült tészta meleg illata legyőzte a műhelyből szállongó olajkencéjét, miközben odaátról József éneklésedet hallgatta. Jézus a dagasztó teknőnél állva a jövendő példabeszédeinek egyikét fényezgethette. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekeverte három véka lisztbe úgy, hogy az egész megkel. Szűz Mária, a kenyérasszonya, te, aki megélted a túlélésért harcolók szenvedéseit, leplezd le előttünk a nyomor megdöbbentő méreteit, amelyel egy napon Isten ítélő széke előtt a déli népek lepleznek majd le bennünket. Légy irgalmas az embermilliókhoz, akiket az éhhalál tizedel, tégy minket segélykérésükre fogékonnyá. Ne kímélj meg a döbbenettől olyan képláttán, ahol az elborzasztóan felpuffadt csecsemőt anyja elapadt keblén éri a halál. A fölösleg és minden ránk száradt kenyérvég ingassa meg a fennálló gazdasági rendbevetett bizodalmunkat, mert az kizárólag a legerősebbek igazát hivatott biztosítani. Te, akinek képe már-már amuletként kapcsolódott össze az irgalmas anyai szeretet és a gyöngétség fogalmával, rejtőzz el a kivándorlók cókmókjai közé, azoknak bőröngyébe, akik a boldogulás kecsegtető reményétől hajtva átkelnek a tengeren. Enyhítsd fájdalmát a földön futóknak, akik számára szülőföldjük immár képtelen biztosítani az élet lehetőségét. Segítsd őket kínzó magányukban, ne engedd, hogy a durva lelkű emberi gyarlóság kiszolgáltatott prédái lehessenek. Tedd élővé a reményt a munkanélküliek várakozásában, és fékezd meg azok önzését, akik kényelmesen elfoglalták már helyüket az élet húsos fazekai körül, akik miatt nincs elég teríték a lakomán, s akik miatt mind több helyről tűnik immár elérhetetlennek a dúsan megrakott asztal. Szűz Mária, a kenyér asszonya. Lehet, hogy a bőség ébresztette hála perceiben, lehet, hogy a szükség hosszúra nyúlt, ám bizalommal teli estéin, amikor még egy hitvány kis fazék sem kerülhetett a tűzhelyre, de ki mástól, ha nem tőled tanulta Jézus a második törvénykönyv mondatát, amelyel később a pusztában kísértőjét lefegyverezte. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Vésd emlékezetünkbe ezt az oly könnyen feledésbe merülő gondolatot. Értesd meg velünk, hogy a szükséglet, a kenyér nem minden, hogy a banknyugta nem lehet elég a lélek megnyugtatásához, és hogy a telerakott asztal mit sem ér, ha szívünkben nem lakik az igazság. Ahol a lélek békéje hiányzik, ott a legfinomabb falat is ízét veszti. Ezért valahányszor elégedetlenül kerülgetjük minden földi jóval roskadásig rakott éléskamránkat, kérünk mozdíts meg bennünk a részvétet, csillapítsd boldogságunk önző igényét, és helyezd újra jászolodba az égből alászállott élő kenyeret, ahogy hajdanán megtetted azon a betlehemi éjszakán. Hiszen az, aki abból a kenyérből eszik, meg nem éhezik többé.
Thank you.
Mária a határasszonya. Éppen csak feltűnik az üdvösség díszletében, és már is úgy látjuk őt, mint aki átlépi a határokat. Ha nem is pontosan a külügyminisztérium által kibocsátott vízummal, hanem azokkal a gyötrelmekkel látjuk, amelyek elkísérnek minden kivándorlást a kényszerítettet. Mint valami déli menekült, sőt, még rosszabb, mert nem munkával kapcsolatos okok miatt kell átlépnie a határt, hanem politikai menedéket keres. Nagyon világos az angyal által Józsefnek közvetített üzenet. Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked. Heródes ugyanis keresni fogja a gyermeket, hogy megölje őt. És íme itt van a határon. Az egyik oldalról Kánaán utolsó vérvörös földdarabja látszik, a másikról a fáraók birodalmának első homokmezője. Igaz, örül a területen kívüliség jogának, attól a perctől fogva, hogy karjaiban tartja azt, akinek az országa a tengertől a tengerig és a folyótól a föld szélső határáig terjed. De tudja azt is, hogy veszélyes dolog ezt a gyermeket, mint valami menlevelet felmutatni a határőrségnek. Az evangéliumban nem találunk egy sort sem erről a drámai pillanatról, de nem nehéz elképzelni az aggódó és bátor Máriát ott, két ennyire különböző kultúra vízválasztóján. Az a csoportkép, amit Máté nem készített el a határvonalánál, de ami ennek ellenére fennmarad, igaz képzeletünk albumában, egy páratlan sugalmazás ikonja mindnyájunk számára, akiknek ma új szokásokkal és új nyelvekkel kell szembesülnünk. Még a bibliai szintérről való távozáskor is úgy jelenik meg Mária, mint a határasszonya. Ténylegesen jelen van az utolsó vacsora termében, a cenákulumban, amikor a Szentlélek leszállt a születő egyház tagjaira, hogy tanúbizonyságot tegyenek a föld végső határáig. Nem tudjuk, hogy Jánost követve át kellett-e még egyszer lépnie határokat. Egyesek szerint Efezus városában fejezte be életét, azaz idegen földön. Egy dolog biztos, hogy pünkösd napjától Mária egy az összes nemzetből, fajból, népből és nyelvből álló óriási sokaság anyjává lett. Olyan földi állampolgárságot szerzett, amely megengedi, hogy helyet foglaljon a világ összes határán, elmondva fiainak, hogy ezek a határok leomlásra vannak ítélve. De van egy még erőteljesebb pillanat, amelyben Mária egész szimbolikus nagyságával kiemelkedik, mint a határ asszonya. Ez a kereszt pillanata. Az a gerenda nem csak ledöntötte az elkülönülés falát, ami elválasztotta a zsidókat a pogányoktól, a kettőből egyetlen népet teremtve, de ki is békítette az embert Istennel, Krisztus egyetlen teste által. Emiatt a kereszt jelképezi az elkülönülés utolsó vonalát az ég és a föld között, a szinte átjárható határt az idő és az örökké valóság között. A legfelső határ ez, amelyen keresztül az emberiség története belép az isteni történelembe, és egyetlen üdvtörténetté válik. Nos, Mária ott áll emellett a határ mellett, és könnyeivel mosogatja. Mária, a határasszonya. Lenyűgöz az a szerep, amelyet betöltesz az üdvösség történetében, amelyet állandóan megerősítesz a határvonalain. Ezek nem azért vannak, hogy elválasszanak, hanem hogy összekössenek egymással szemben álló különböző világokat. Te állsz azokon a hegygerinceken, amelyek az Ó és Új Szövetség között húzódnak. Te vagy az a pont, amely összeköti az éjszaka utolsó foszlányait és a nappal első derengéseit. Te vagy a hajnal, ami megelőzi az igazság napját. Te vagy a pirkada csillaga. Benned teljesedik ki, amit a Galatákhoz írt levél, az idők teljességének mond, amelyben Isten elhatározza, hogy az asszonytól születik, azaz a te személyeddel befejeződik egy, az igazságra alapuló időbeli fejlődés, és megérik belőle egy másik, amelynek alapja az irgalom. Szűz Mária, a határasszonya, köszönet azért, hogy jelen voltál Krisztus keresztjénél. Az a lakott helyektől távol felállított kereszt összefogja a történelem perifériáit, és a föld valamennyi leértékelt sarkának a szimbóluma. Határhely, ahol a jövő beszivárog a jelenbe, reménységgel töltve meg azt. E reménységből származik az, amire szükségünk van. Állj ezért a mi oldalunkra. Átmeneti korban élünk. Világi civilizációnk határköveivel találkozunk. Mivel a kereszteződésekhez tömörödünk, egy drámai korszakváltás főszereplőinek érezzük magunkat, szinte az egyik geológiai korból a másikba ível a pályánk. Mivel megtapasztaljuk a kultúrák különbözőségét és elferdüléseit, bizonytalanok vagyunk, letörjük-e azokat a lakatokat, amelyek eddig önazonosságunkat védték. Az új dolgok, amelyek arra köteleznek, hogy számoljunk a szegények, az elnyomottak, a menekültek, a színes bőrűek, és mindazok tömegeivel, akik összezavarják korábbi játékszabályainkat, és félelmet okoznak. Azért, hogy megvédjük magunkat a marokkóiaktól és az albánoktól, megvastagítjuk a biztonsági kordonokat. A határokat tehát a minden faj és nemzet panorámájáról szóló nagyhangú beszédeink ellenére inkább lezárni, mint megnyitni szeretnénk. Ezért különösen is szükségünk van rád, hogy a remény kerüljön fölénybe, és ne gyűrjön maga alá minket a jövőtől való sokkos félelem. Szűz Mária, a határasszonya, van egy gyönyörű jelző, amellyel az antik keresztény hagyomány azt fejezi ki, hogy a föld végső határain állsz, és így fohászkodik hozzád, az ég kapuja. Tehát a halál óráján, amint azt Jézussal tetted, állj mellettünk magányosságunkban. Örködj haláltusánk felett, ne mozdulj el oldalunkról. Az utolsó határon, ami elválasztja a számüzetést a hazától, nyújtsd felénk kezedet, mert ha üdvösségünk sorsdöntő küszöbénél ott leszel, át fogjuk tudni lépni a határt. Még útlevél nélkül is.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 6. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Giuliani Szent Veronika, kapucinus apáca. Mercatellóban született 1660. december 27-én. Città di Castellóban halt meg 1727. július 9-én. 67 évet élt. Jómódú szülők 7. gyermekeként született. Édesanyja különös áhítatot érzett az Úr Jézus kínszenvedése iránt. Haldokolva minden leányát Jézusunk egy-egy szent sebébe ajánlotta. Veronika lányának az Úr Jézus lándzsával átdöfött szentséges szíve jutott. Ez a hagyaték döntő hatással volt Veronika további életére. 17 évesen egy sereg kérő elutasítása után apja akarata ellenére belépett a kapucinus apácák Citta di Castellóban lévő kolostorába. A kolostor csendjében a megfeszített Krisztus egyre jobban beavatta szenvedéseibe. Stigmatizált szent lett, akinek először a homlokán, majd az oldalán, végül a testén is látható lett Jézus minden seb helye. Több mint 30 esztendeig viselte ezeket a sebeket, melyek igen nagy fájdalommal jártak, de Veronika mindezt örömmel viselte. Jezsuita gyóntatója parancsára naplót vezetett, amelyet később 10 kötetben adtak ki. A benne található rendkívüli dolgokat több szemtanú is megerősítette. Rendkívüli kegyelmekkel elhalmozott élete sok irigyet szerzett neki. Gyanúsnak tartották, és bizalmatlanok voltak vele szemben. Sokan ellene is fordultak. Apátnője komoly próbára tette. 5 éven keresztül kenyéren és vízen böjtöltette. Sebb helyeit fájdalmas és megalázó vizsgálatoknak vetették alá, megfosztották újonc mesteri tisztségétől is. Csak a vasárnapi szentmisén vehetett részt, azon is csak leghátul, az ajtó mellett állva. Szentáldozáshoz nem járulhatott. 50 napig bezárták a betegszobába, s nem érintkezhetett nővértársaival sem. Levelezéseit is betiltották. Eleven Kálvária hegy lett, ahogyan azt gyóntatója is kifejezte. Végül is elérkezett a fordulat ideje. A püspök jelentette Rómának a megfigyelések eredményét. Veronika hite kifogástalan, engedelmessége töretlen, a misztikus jelenségek pedig szakadatlanul folytatódnak. A pápa rehabilitálta, s nem sokára a nővérek egyhangúlag apátnőjükké választották. 14 évvel később, 1727. július 9-én halt meg. 1804-ben boldoggá, 1839-ben szentjavatták. Emlékezzünk meg a megtestesülésről nevezett Boldog Mária nővér életéről is röviden. 1820-ban született Guatemalában. Szüleitől már kislány korában megtanulta Krisztus és az oltári szentség iránti szeretetet. 18 éves korában belépett az egyetlen latin-amerikai alapítású szerzetbe, a betlehemiták rendjébe. Küldetése, hogy megújítsa és új lendületet adjon a kongregáció életének. A betlehemiták lelkiségének megfelelően megírta a rendi alkotmányt, majd szülővárosában új házat nyitott a rend számára. Mária nővér később Costa Ricában telepedett le, mivel Guatemalában egyházellenes kormány jutott hatalomra, és ezért hazája elhagyására kényszerült. Sajnos a vallás ellenes üldözések erre az országra is átterjedtek, így Dél-Amerikában először Kolumbiában, majd Ekvádorban keresett menedéket. Itt halt meg 1885. december 23-án. Második János Pál pápa avatta boldoggá a Szent Péter Bazilikában 1997. május 4-én. A megtestesülésről nevezett Mária nővér lelkiségének középpontjában Jézus szívének tisztelete, szeretete állt. Küldetésének érezte, hogy engesztelje Jézus fájdalmas szívét az ima, a munka, a szenvedés, a keresztek vállalása, a betegség által, minden esetben alávetve magát az isteni akaratnak. Erre a szeretetre alapozva újította meg rendjét, ezt a lelkiséget hagyta örökségül nővértársainak. Mária a buzgóságnak, szelídségnek, önmegtagadásnak példaképe volt, úgyis mint nővér, úgyis mint főnöknő. Ma a betlehemiták rendje jelen van szolgálatával Dél-Amerika országaiban, Spanyolországban, az USA-ban, Indiában és Kamerunban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es